Olyan sokat beszélünk karácsonykor a szeretetről, és olyan sok ember éli át boldogtalanul a karácsonyt. Valaha megtanít minket valaki, most furcsát fogok mondani, tudatosan érzelmi életet élni?
Hát a legigazibb, hogyha édesanyánk tanít meg. Az érzelmi fejlődés most már nagyon alaposan ismerjük. Bizony nagyon korán kezdi az alapjait, az első életében, de már még intrauterin, a méhen belüli fejlődésben is csodálatos dolgok történnek. Valójában bármennyire is megkopasztjuk ezt a gyönyörű szót érzelem, de a himporát le kell szedni, mert ezek érzelem molekulák biológiai szempontból, hormonok, peptidek, ligandoknak nevezi a szaknyelv, de ez felejthető a pillanatban, csak arról van szó, például amikor az édesanyja a kis pocak lakóját simogatja, ugye a hasát simogatja, és benne a baba érzi azt, hogy simogatják, illetve egy ilyen bizonyos rezgést és nyomást érez, akkor bizonyos hormonok termelődnek, és a mama szeretetteli gondolata, mint örömhormon jelenik meg a baba számára. A mama csak szeretettel gondol a babára, de az örömhormon oda sétál, oda áramlik, és a baba jól érzi magát. Ezek a legalapvetőbb mélybevésődések, az édesanyja olyan üzenetei, amelyeket a sejtek, a szaporodó sejtek mind befogadnak, beültetnek, és ezek azok, amelyek a legmélyebb alapok. Amikor a baba kibújik, az édesanyával való testi, fizikai kontaktus, az, ahogyan ráfektetik a csupasz mellre, ahogyan érzi a mamájának az illatát, a bőrének a sejmét, ahogyan a tapintás, az illat, a mozgások összehozzák a két lénynek a találkozását, ebből olyan mély bevésődés történik, szenzitív periódusok vannak az ember életében is. Azt jelenti ez, hogy amikor kibújunk, bizonyos ingerekre nyitva, szinte mint a nyitott kapu várja a szervezet, még itt csak organizmusról beszélhetünk, tehát maga a szervezet várja, hogy jöjjön valamilyen inger. Például az anyának a test találkozásra, ez a bizonyos ráfektetik a mellkasra, de valamilyen találkozás, ami bőrérintés történjék, és akkor az illatok, a tapintás érzés, mindezek összeállnak egy olyan különleges mélybevésődésé, életre szóló. Megvan a kulcsinger, és amikor a várakozásban a fogadókész sejtek találkoznak éppen a kulcsinger, azért is hívják így. Konrad Lorenz írta ezt le, ÖKM mechanizmusról beszél, öröklött, kiváltott mechanizmus. Örököljük azt, hogy kinyíljon a belső készségünk arra, persze sejtek, rezeknek, szinte várják az ingert, kinyílik ez az alapvető készség, ez genetikai, jön rá a kulcsinger, életre szóló mélybevésődés. Az életünk első éve az érzelmi sémák kialakításának ideje. Mi az, hogy séma? Az lényegében egy olyan sűrítmény, amiben ezernyi finom tapasztalat van, a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, ízérzés, valamennyi érzékszerv csatornáján a baba befogadó, de minden fejlődési szakaszban más ingerekre befogadó, érzékeny. Legelőször az illatra, a szagra nagyon érzékeny. A szagcsatorna megmarad egy életen, hát egyetlen pálya, nem közösködik semmivel. Vannak a receptorok, és benn az agyban végződik, ugye, ahol már maga az olfaktoros, tehát a szagló kéreg van, úgyhogy ez egy egész különleges, tehát a szaglás az első helyen áll.
A nő illata, akkor ez nem véletlen, vagy egy férfi illata számunkra.
Monok, gondoljunk már rá, hogy milyen a jelentősége a párválasztásban, amikor egymásra rezdülünk, és amikor összevillan két szem, és a tudatos agy ugye azt üzeni, itt van, miért? Mert az érzelmek azt üzenik, honnan jövő érzelmek. Hát nem is tudjuk, milyen illatokra vagyunk érzékenyek, és főként a férfiak, ugye a feromon óriási olyan illat, amit elkap a férfi, és ami valahogy úgy bevonz, hogy történik valóban egy kémiai megérintődés, de hát mi ugye emberi lények, ezt úgy mondjuk, fantasztikus, hogy ez az ember milyen csodálatos, mert elkapott ez az alapvető érintés. Nem azt mondom természetesen, hogy így csak a szaginger, te hogy is, hát az összkép maga, a test, a tekintet, és itt minden számít, de ez az alapvető a legkorábbi életszakaszból jön. Utána a hang következik az első életében, tehát a sorban hónapról hónapra haladunk. Két első, második, harmadik hónap. A szag és a tapintás, és mozgását. A mozgás az alapvető, ugye mi történik velünk? Ugye mi akkor még csak ilyen tömbszerű mozgásokat produkálunk, ugye ilyen finom, kifinomult mozgások nincsenek. Hosszú lenne belemenni, nem akarok részletezni, de hogy megérthessük, hogy az érzelmi sémák milliónyi érzelmi tapasztalatnak, mert érzi, testben érez, és a jobb agyfélteke, amely ilyenkor még szinte magát a feltölti tapasztalattal, az érzelmi agyunk, az az, ami mindent befogad. A jobb agyfélteke, az érzelmi agy és a test között valami olyan különleges összhang van és kapcsolat, hogy az egész érzelmi működést le lehet így, hogy úgy mondjam, kottázni ennek alapján.
Tehát a jobb agyfélteke, ami érzelmi agyunk, az, ami időtlen és ami egész életünkben hát befolyásolja, ez nagyon, hogy az érzelmeket hogyan fogadjuk?
Így van, ez nagyon fontos volt, hogy ezt mondtad, hogy időtlen, mert egész máshogy raktároz. Hasonló érzelmi jelentésű élmények, átélések kerülnek úgy egyetlen nagy egységbe, egy sűrítménybe, amely sűrítményt lényegében szimbólumnak nevezzük. A szimbólumok, ezek olyan érzelmi tapasztalat sűrítmények, amelyeknek hatalmas nagy az ereje, mert gondoljuk csak el, amikor ér minket itt a jelen, mondjuk 50 évesen valamilyen érzelmi benyomás, akkor végig az az érzelmi séma olyan módon izzásba kerül, tehát ingerületi állapotba kerül, hogy abban benne foglalt a hajdani tapasztalat is, és befolyásolja azt, hogy én azt a pillanatnyit, hogy élem át.
Akkor miért mondjuk azt, hogy nincs érzelmi tudásunk? Hiszen ösztönösen kapjuk meg ezt az érzelmi tudást. Nem tudunk vele élni? Vagy érett korunkban is az befolyásol minket, hogy esetleg nem kaptunk ebből eleget?
Hát az a nagy probléma éppen, hogy az édesanyja és a baba kapcsolatában azok a fontos fázisok, amikor megvan, hogy mikor vagyunk szinte ilyen szimbiotikus, szoros kapcsolatban, amikor az édesanyja minden érzése, fizikai átélése átáramlik a babába. Nincs még igazán határ. Tehát a mama feszült, ideges, vagy nyugtalan, vagy bánatos, akkor mindazok a hatások mind átáramlanak a gyerekbe, részint a húzalos, vagy az idegrendszeri pályákon, és másrészt azért, mert a gyerek, ahogy erre rárezdül, hogy olyan hormonműködés zajlik benne is, hát ugyanúgy működnek bizonyos pozitív hormonok, vagyis az örömhormon, az oxitocin, az endorfin, a szerotonin, hát ezek mind nagyon pozitív érzéssel járó, együtt járó hormonok. Még viszont, ha az anya úgymond ideges, akkor azok a küzdőhormonok, kortizol, az adrenalin, ugye, ami szoktuk is mondani, a méreghormon, ha mérgesek vagyunk, elönt az adrenalin. Szóval mindezek megint csak oda jutunk, amit előbb mondtam, hogy jelenleg ott tart az érzelmekkel foglalkozó pszichológia, hogy olyannyira visszamegyünk egészen a legmélyebb biológiai alapokig, és látjuk, hogy a hormonális és idegrendszeri működések a test teljes egész, úgy is mondhatnám, minden parányi sejtjével hihetetlen szoros egységet alkotva működnek. Így Candice Pert meg is alkotta ezt a bizonyos test-elme elgondolást, ami nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Gondoljuk csak el, amikor ér minket egy valamilyen behatás, akkor több fontos esemény történik egymástán mindenkiben a világon, benned, bennem. Tehát törvényszerű először a frontális agy kirekesz, az értelmező agy, elkezdi azt kérni, na fontos ez nekem, vagy nem fontos. Ha fontos, akkor rögtön átdobja egy másik agyrésznek már a jobb agyféltekébe, az érzelmi agyba, hogy döntsd el, hogy ez, ha fontos, akkor jó neked, vagy rossz neked. Innen kezdve az érzelmi agynak a hatalmába kerülünk, mert az érzelmi agy, ha fontos és pozitív, akkor ugye azonnal a pozitív hormon, örömhormon működéseket, ezeket a már említett hormonokat áramoltatja le, és minden egyes érzelemnek megvan a maga különleges hormon koktélja, így mondhatnám, egy különleges keverék.
A pozitívnak és a negatívnak.
A pozitívnak,
is.
A negatívnak, mindenfajta érzelemnek, és akkor leáramlik a testbe. A testben minden sejt megvan pontosan, hogy mely érzelem, mely sejtcsoporthoz rohan, hogy úgy mondjam, áramlik oda a hormon, hol van a fogadó sejt. És oda áramlik, és akkor egy nagyon különleges közös rezgésszámra állnak be, majd pedig a sejt megnyílik, és befogadja az adott ligántot, így hívják hivatalosan. Tehát hormonok és fehérjékről van szó. És akkor jön az a megváltó pillanat, mikor mi érzünk, átérzünk. Tehát az egész test lényegében az elmével összhangban, az egész valónk az érzelmeknek a hordozója. És akkor válaszolok szorosan a kérdésedre, ez valóban nagyon fontos, hogy mindannyian megérthessük, hogy az első életévben, amikor a legalapvetőbb tár, az a érzelmi tapasztalattár töltődik föl, és a működéseknek az a modellje, a mintája alakul ki, az a mód, ahogy mi az érzelmeket átéljük, és hogy később majd jelentést adunk neki. Tehát a jelentés az nagyon nagy mértékben érzelmi meghatározottságú. A maga az, hogy kommunikálunk, ugye, hát jó, információt cserélünk, de interakció, azt mondja a szaknyelv, te és én közöttünk inter, vagy valamilyen akció történik, és te jelentést adsz annak, amit én mondok. És más a térkép, és más a táj, mert az, hogy te hogy értelmezed, az attól függ, hogy a te hatalmas tapasztalat fürdődbe hogyan fog bekerülni, és abba lubickolni egyet metaforikusan szólva, az, amit én mondok, mert például a te saját érzelmi hatalmas táradban, a hatalmas érzelmi tárad gyűjtünk be, vagyis élményeknek az érzelmi hordozóiról van szó, és akkor te egyezteted a sajátodat azzal, amit én küldök neked, és akkor szerint, hogy te mit találsz a saját jelentéstáradba, adsz neki egy jelentést.
Tehát igazából hiába mondasz nekem mondjuk szépet, hogyha én úgy vagyok érzelmileg húzalozva kicsi gyerekkorom óta, sőt az előtről, akkor én azt nem fogom meghallani.
Bizony, igen, vagy nem hallod meg, vagy más jelentést adsz neki.
Vagy teljesen más jelentést
teljesen
adok
más
neki.
Jelentést,
de ha én hozzád beszélek, akkor én nem tudom, hogy te milyen jelentést adsz neki.
Nem, bizony. És ezért nagyon fontos, hogy mi, akik mégiscsak azért a legmagasabb szinten úgy érintkezünk egymással, hogy beszélgetünk, beszélünk, nagyon pontosan tisztázzuk mindig, hogy miről beszélsz, hogy mit jelent ez neked. A pszichológiának vannak kulcskérdései. Mit jelent ez neked? Mi az üzenete a számodra? Hát ez annyira nagyon fontos, mert még egyszer mondom, más a térkép és más a táj. Az, hogy mi van a te térképeden, te hogy tájékozódsz.
Mármint az én agyamban.
Hát a te agyadban, igen. Világos, persze. A te agyadban mi, hogy történik, az attól függ, hogy te az életed során milyen tapasztalatokat szereztél egy adott dologgal kapcsolatban. Ha beszélünk itt az asztalról, így hívják, különböző nyelveken különbözőképp hívják, de ha te gyerekkorodban például az asztalról leestél és súlyosan megsérültél, akkor neked egészen más az asztalhoz kötődő olyan érzelmi jelentésed, ami például én nálam azért nagyon kellemes, mert mindig ezen volt a süti a torta. Na, szóval ez, hogy annyira az érzelmi tapasztalatok határozzák meg, hogy milyen lesz a jelentés. Az első életévnek a vége felé, a 7-12 hónapos kor között, az érzelmeknek egy olyan különleges kiélezett fejlődése, rohamszerű fejlődése zajlik, amit interszubjektivitásnak neveznek. A két szubjektum, a két lénynek érzelmileg tulajdonképpen átvesszük a világot. Még van is erre egy szakszó, bocsánat, hogy ezt mondom, mentalizáció, hogy hogy jelenik meg itt benne a fejemben a világ.
Ha én most ezt lefordítom, ez azt jelenti, hogy 7 és 17 hónapos korom között, ahogy velem kommunikálnak, pontosan, az egész életemet fogja meghatározni. Ha szeretettel kommunikálnak velem, illetve úgy érzem, akkor egész életemben képes leszek meghallani, hogyha szeretnek.
Bizony, hát ez
de ha nagyon... nem, akkor nem.
Igen. Daniel Sternhöz fűződik ez az elmélet. Világhírű lett, hogy rávilágított arra, hogy édesanyák, figyelem. Milyen a jelentősége annak, amit te 7-12 hónapos kor között például teszel a babával.
És hogy, nagymamák,
hogy...
igen.
És nagymamák.
És nagypapák.
És nagypapák, így van. Hogy tükrözöl. Úgy is hívják ezt, hogy tükrözés. Nagyon izgalmas dolgok történnek, van tükörneuron az agyunkban. Az azt jelenti, hogy szabályosan képzeld el, ez most picikét furcsán hangzik, pedig így van. Most itt ülünk, és te mondjuk így támaszkodsz a könyöködre, benn megjelensz így bennem, leképeződsz bennem a tükörneuronokban, megvan pontosan, hogy mely agyterületek több helyen vannak. Tükörneuronok, utána mi történik? A te egész érzelmi táradba, abba a hatalmas nagyba, amit te egy életen át még intrauterin, meg ekkor, akkor mindegy mikor, mert ugye nincsen időfogalma az agynak, csak az szerint rak, hogy érzelmileg milyen jelentős, megfürdeted, azaz, hogy megkeresed a megfelelőt. Erre képzeld, de kiépült egy pályarendszer, hogy az értelmező agyhoz menjen az üzenet, hogy miről van szó. Ezt nevezzük empátiának. Amit most elmondtam, így történik a ráérzés, beleérzés, beleélés. teljesen a mozgás maga lemintázódik minden. Nem láttál még esetleg életedbe olyat, hogy andalog egy szerelmes pár, és teljesen szinkronban mozognak, és lépést váltanak, vagy mondjuk mi ketten elmegyünk kicsit sétálni, és akkor lépést váltok, hogyha te nem ugyanúgy lépsz. Mert van egy belső inger, ami arra késztet, hogy szinkronban legyünk, és a szinkron mozgással hihetetlen, hogy azonos agyi folyamatok indukálódnak. Ha az agykéregről elvezetjük például a hullámokat, hogy amikor mi ilyen nagyon elmélyülten beszélgetünk, és én véletlenül is, vagy teljesen szinte önkéntelenül átveszem azt a pozíciót, amiben te vagy, akkor egyszer csak úgynevezett egység agy, egység tudat állapota jön létre, a te agyi elektromos tevékenységed olyan lesz, mint az enyém. Sőt, még egy érdekeset mondok, hogyha együtt lélegzünk, egy kicsit úgy csak tűnődünk, ülünk egymás mellett, egymásra hangolódunk, használjuk is ezt a kifejezést, és pedig igazából nem szóltunk egy szót se, viszont a nemverbális csatorna minden üzenetet természetesen oda-vissza, automatikusan, akaratunk ellenére közvetít, egy idő után az azonos légzésritmusból lesz egy egységtudat. Tehát nagyon megéri például egy kicsit úgy egymásra hangolódni, hogy lélegezzünk együtt. A szó konspiráció, együttlégzés, együttélés, de összeesküvést is jelent, ám összeszövetkezést is. Vagyis ahhoz, hogy össze tudjunk igazán hangolódni, szövetkezni, bízunk egymásban, ahhoz ez a bizonyos konspiratív művelet szükséges. Idegrendszeri szempontból is.
Mit kezdünk mi ezzel, 50 fölöttiek, akik most már tudjuk azt, hogy az életünket, életünk végéig befolyásolja a pici korunk, ugyanakkor mi vagyunk lassan már a legbölcsebbeknek számítók abban a közegben, ahol élünk, és látjuk azt, hogy még mindig van bennünk düh, indulat, amivel nem tudunk mit kezdeni. A körülöttünk élőkben van düh és indulat, a világban van körülöttünk iszonyatos feszültség, és tudjuk azt, hogy mindenki úgy reagál rá, ahogy ez belévésődött, mi mégis szeretnénk ezen változtatni. Mostani koromban tudok változtatni ezeken a beidegződéseken?
Én annyira boldog ember vagyok, hogy azt a tudományt szolgálom, ami a reménység tudománya. Úgy szolgálja az embert. Hát, azzal szembesülök, hogy mindenen lehet változtatni, hogy hibás sémákat, beidegzéseket, így szoktuk mondani, vagy régi nyelven, beidegzéseket át tudunk írni, fölül tudunk írni. A pszichológiának megvan a maga eszközrendszere, de a hétköznapi, mindennapi ember is a tudás hatalmával, ezért van jelentősége a tudatosságnak. Ha én elmondom azt a nagymamakorúnak, vagy annak a társamnak, aki gyerekekkel foglalkozik, akár professzionálisan, akár pedig a saját családjában, és elmondom azt, hogy ha te bekerülsz abba a helyzetbe, hogy egy egy év alatt egy éves korú gyerekkel vagy fiatalabbal foglalkozol, mi az, ami nagyon döntő, hogy a simogatás, a puszi, az érintés, mert a gyerekben ez immunstimulációt idéz elő.
Bocsánat, a gyerek és bennem. Ide.
És benned is, hát ettől olyan de csodálatos, hogy bennünk is.
Akárhány éves korunkban.
Akárhány éves korunkban. Az egészségpszichológia döbbenetes tényekkel szembesít bennünket, de nagyon jó dolgokkal például. És az az egész érintésszegény kultúra, ahová mi jutottunk, mert minket se simogattak eleget, nem lettek azok a készségek bennünk igazán kinyitva, hogy mi is úgy szeretettel tudjunk és elég sűrűn egymást átölelni, vagy puszilni, vagy érinteni, ilyesmi. Minden újra gyakorolható, művelhető, mert biológiailag programozottan benn, a szervezetünkben történik ez. Simogatásra, érintésre olyan döbbenetes biológiai reflexek, azt mondhatom, nyílnak meg. Csak egyetlen példát mondok, hogy egyetlen olyan érintés, amit nem vesz észre valaki, úgy nem vesz észre, hogy a tudatos agyához nem jut el, befolyásolja az érzelmi helyzetet, például ott hagyott bukszát, amit megtalált valaki, ha megkapja azt az érintést a rémületbe esett és a bukszát kereső valakitől, kísérlet egyébként, amit megcsáltak számtalanszor, ha megkapja a testi érintést, csak egyetlen ujjal hozzáér az illető, nem találta meg a pénztárcában, rögtön odaadja, ha meg ugye nem érintik meg, akkor hezitáció, és nem feltétlenül következik ez be. Tehát egy érintés is az érzelmi agyunkra úgy hat. De egy érintés vagy tekintet kontaktus, a szemmel ránézés, lényegében a szem simogató üzeneteket tud küldeni. És ezt úgy tudták igazolni, hogy egyrészt egymásra tekintve két kísérleti személynek nézték, ma már ezt meg tudják csinálni, hogy kivetítik, és látjuk, hogy az érzelmi agy mely területen tüzel, azaz ingerületi állapotba kerül. És akkor egymásra néz két jó barát, és nagyon érdekes, ahogy a két agy mintán látszik, hogy az érzelmi agyuk milyen izgalmi állapotba kerül. És ugye milyen pozitív az érzés, amit hát el is mondanak egyébként. Na, és akkor behúnyják a szemüket, és egymáshoz érnek. És ugyanaz a pályarend, gyönyörűen lehet látni, hogy ugyanaz a érzelmi agyi terület kerül ingerületi állapotba. Ezek csodálatos dolgok. És oda jutottunk, hogy fölismertük azt, amit mindig is hangoztattunk, és a kommunikációpszichológia annyi rengetegszer tanította, hogy lássuk már be, hogy van bennünk egy olyan hatalmas agyterület és az egész szervezet, amely úgy áll egymással kapcsolatban, konkrétan az érzelmi agyunk és a szervezetünk, hogy egy olyan hatalmat képvisel, hogy automatikusan, önkéntelenül és szándékoltan, nagyon nehezen befolyásolhatan olvas mindent, olvas és üzen.
Mármint tekintetet, érintést, indulatot, mimika, de félreért. De félreért.
Hát sokszor félreért, de hát megint ugyanoda jutunk, és a kör bezárul, hogy milyen a korai tár. Az az időszak, amikor még nem is tudtam beszélni, és hatalmas élménymennyiséget, átérlést, érzést raktam el az érzelmi emlékezetembe.